Köszönöm neked, mennyi édesatyám, hogy mai délutánon is van szavad a te népedhez. Köszönjük, hogy eljöhetünk a te házadba, és hallhatjuk a te igédet. Édesatyám, Istenem, töltsd be a te lelkeddel mindannyiunk szívét, hogy valóban tudjuk megérteni mindazt az üzenetet, amelyet te ma kívánsz szólni hozzánk. Szeretnénk megérteni, meghallani, befogadni és megcselekedni. Segítsd ehhez a mi életünket. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm az Egyegyű gyülekezetet, és mindazokat is, akik a képernyő előtt néznek bennünket, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm délután is Almási Tibor lelkipásztor testvért, kedves feleségével együtt. Meg is szeretném kérni Almási testvért az ige olvasására, áldáskérő imádságra és az ige hirdetés szolgálatára.
Kedves testvérek, ma nagyon rövid lesz az elindító igénk a 31. Zsoltárnak a 16. verséből hangzik ez hozzánk. A 16. versnek az első fele. Kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Így hangzik ez az egyetlen gondolat, mondat. Életem ideje kezedben van. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy életünk sok-sok területére nézve, amelyben nehéz lenne magunktól eligazodnunk, és a környezet tekintetében is hasonló a helyzet, a te ígédből tájékozódhatunk. Kérünk, segíts bennünket, hogy ma délután is hadd lehessen ez így a te szeretetedből. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az igehirdetői, tanítói szolgálatnak két iránya van. Az egyik, amikor a Bibliából indulunk az élet felé, a másik pedig, amikor az életben fölvetődő kérdések késztetnek bennünket arra, hogy a Bibliához forduljunk autentikus válaszokért. A mai szolgálatomnak ez az utóbbi a forrása, az eredete, hiszen ha nyomon kísértük a híreket, akkor azt láthattuk az utóbbi néhány hétben már, hogy nagyon intenzíven előkerült a társadalomban különböző szinteken az eutanáziának, a jó halálnak a kérdése. Népszavazási kezdeményezés, parlamenti vitaalkalom, beszélgetés, és hát ebből adódóan aztán a hétköznapi életben is újra meg újra előfordulnak ezek a fogalmak, talán ilyenkor még intenzívebben, mint általában. Persze hozzáteszem, hogy nem csak ez a forrása egy-egy téma fölvetődésének, hanem sokkal személyesebbek is lehetnek ennél. Ha valakinek például egy halálos beteg hozzátartozója van, egy szenvedő hozzátartozó, akkor úgy gondolom, hogy nekünk hívő embereknek is az alternatívák között fölvetődhet a környezetünkből adódóan is a szenvedésnek valami mesterséges megszüntetése, vagyis az esetleges eutanáziának a gondolata. És hát olyan témákban, amikor a világ sok-sok mindent elmond, különböző nézőpontokat érzékelted, bemutat, akkor hajlamosak lehetünk arra, hogy ezen vélemények között próbáljuk megválasztani azt, ami a legszimpatikusabb, ami a legmegfelelőbbnek tűnik számunkra. Igen, igen, de a probléma az, hogyha a világi válaszok között nem találjuk meg azt az egyet, azt az igazit, amely Bibliára épülő válasz lenne, és bármelyiket, a kevésbé vagy inkább szimpatikusat választjuk is, még mindig nem a Bibliánál volnánk. Éppen ezért aztán, mivel ilyenkor sokszor halljuk ezt a témát, fontosnak gondolom, hogy nézzük meg, hogy bár tudjuk, hogy a világ mit mond ezekről a kérdésekről, vajon mit mondhatunk mi a Biblia alapján magunknak, egymásnak, másoknak erről. Kezdjük egy kicsit korábban, mint ahogy a címünk is erre utal, az életnek a kérdéséről. Tudjuk azt, hogy az ige, amely elindít bennünket, arra utal, hogy az ember élete Isten kezében van. Milyen alapon van az ő kezében? Mikor van az ő kezében? Melyik embernek van ott az élete Isten kezében? A teremtésből adódóan minden ember élete a teremtőtől származik, ha tudja, ha nem, ha hiszi, ha nem, ha gondol rá, ha nem. És ez azt jelenti, hogy az a helyes, az a nagyszerű dolog, ha valaki nem csak valahonnan hirtelen megtudja ezt, de az is nagyszerű dolog, de hát ha még korábban is tudta már, az elméletet ismerte, hogy ő a mi teremtőnk, akkor ennek már csak a tovább lépései azok, amelyeket viszont újra meg újra egy adott élethelyzetben érdemes tovább gondolni. Az aktualitás tekintetében hadd említsem meg azt a két fogalmat, amelyet mostanában szintén sűrűn hallhattunk, különböző állásponton lévő személyeknek az ajkáról. Ez pedig az önrendelkezés, a másik pedig az élethez való jog. Nyilvánvaló, a nagy beszélgetés arról szól, hogy az élethez való jog, illetve az élet feletti önrendelkezés, ha összeütközik egymással, melyiket kellene ebből választani. Igen ám, de mind a két fölvetés olyan, amelyek közül, ha bármelyiket választanánk és fogadnánk el, a Bibliától nagyon-nagyon messze lennénk. Nem az édenkerti történettől, mert ott az ember megpróbálta magának vindikálni azt a jogot, hogy ő mondja meg, hogy mi a jó, meg mi a rossz, ő mondja meg, hogy mi a jó halál, meg a nem jó halál, és így mehetnénk tovább a különböző témák tekintetében. Az önrendelkezéshez való jog alatt azt szokták érteni, hogy jogom van ahhoz, hogy rendelkezzem önmagamról, ad abszurdum az életemről is, vagyis hogy akarok élni, vagy nem akarok élni. Honnan ered ez a gondolat? Nagyon messze vezetnek a szálak, és eljutunk végül oda, hogy az evolucionista szemlélet, vagyis hogy nincs egy teremtő a világ mögött és az ember mögött, hanem a véletlenek szerencsés összjátékából adódóan lehetünk mi itt. Ha idáig eljut valaki, akkor a kérdés az, hogy akkor ki a tulajdonosom nekem? Mert nincs a végén egy teremtő eme hit által, mert ez is egy bizonyos hit, és akkor marad az ember, a teremtmény, aki önmagával kapcsolatban a tulajdoni jogokat és a teremtésből adódó kérdések félretételét, a maga határozatait exponálja, és azt tartja helyesnek. A másik fogalom az élethez való jog. Ez a fogalom ez nagyon cseles, mert azok szokták mondani, akik ellene vannak az eutanáziának, hogy az élethez joga van az embernek. Igen, igen, csak ha joga van az élethez, akkor ezt nem kötelező választania. A jogok nem kötelezőek, a jogok lehetőséget adnak nekünk, és ha úgy gondoljuk, hát úgy szoktuk mondani, hogy nem élek ezzel a jogommal. Nem élek az élethez való jogommal? Akkor összecseng a kettő, hiába két vitapartnernek a gondolata ez, mert a legvégén mégiscsak összetalálkozik, mert mind a kettő oda vezet, hogy én nekem jogom van döntenem a magam életéről, illetve ebből adódóan a halálomról is. Ha mi azt valljuk, hogy a tulajdonos a Teremtő Isten, és mi nem tulajdonai vagyunk az életünknek, és ennél fogva nem mi, hanem ő rendelkezik az életünkről, akkor az életünkben a legfontosabb kérdések egyike, az üdvösségen túlmenően a föld élet kérdése, nem az én kezemben van, a magam életére nézve sem, hanem arra nézve is igaz, hogy az életem, illetve az életemnek az ideje Isten kezében van. Nézzük meg először az élet kezdetének a kérdését. Egy kicsit menjünk mélyebbre, egy kicsit nagyobb koncentrikus körből induljunk el. Mózes első könyvében világos, hogy Isten az, aki megteremtette a világot, és benne megteremtette az embert. Rendben van, az emberiség teremtője Isten. De mi van akkor, amikor az élet továbbadására kerül már sor, és nem a nagy teremtési eseményben állott Isten teremtőként, mi van a mi egyéni kis életünkkel? mi van a mi gyermekeink életével, és mi van a magunk életével, akik a szüleinknek a gyermekei vagyunk. A 139. Zsoltárban a Zsoltáríró különleges dolgot mond. Azt mondja a Jóisten felé, hogy te alkottál, te formáltál engem anyám méhében. Két nagyon fontos dolog van ebbe benne. Hogy az élet nem a születéssel kezdődik, hanem az anyaméhben már életről van szó, hogy Istennek a teremtő munkája a nagy egészet tekintve nem fejeződött be, hanem tovább lép az egyének életét tekintve is. Vagyis, hogy a mi késői utódoknak az a tulajdonosa is a teremtő Isten. Te alkottad az én veséimet, ebben a szakaszban találjuk ezt a fogalmat is. Vagyis itt fölvetődik a kérdés, hogy hol kezdődik az élet. Ez nem az eutanázia még, ott majd az lesz a kérdés, hogy hol van a vége. De azért egy kicsit nézzük meg a kezdetét is egy néhány gondolat erejéig. Különböző vélekedések vannak. Az egyik vélekedés elmondja, hogy hány hetes korában a magzat, nem ember, a magzat, így szokták nevezni, mettől kezdve jogi védelem alatt álló valami. És itt különböző hetes határokat állapítanak meg. Más valaki azt mondja, nem, csak a megszületésnek a pillanatától ember az ember. És egy következő gondolat meg, hogy a fogantatás pillanatától kezdve már egyének vagyunk, az én tudata a Zsoltárírónak visszamegy az anyaméhbe, a fogantatásnak az időszakába, és nem csupán a születéstől gondolja az életet Isten ajándékának. Figyeljük csak meg, hogy a közgondolkodás mennyire mást mond. Tessék néhány gyakorlati dologra gondolni. Ha egy sajnálatos vetélés következik be, mindegy, hogy mikor, akkor mi történik? Szokott olyankor temetés lenni? Nem. Valami egész más történik, de nem akarom ezt részletezni. Vagyis mit mond ez el? Az, hogy a születés előtt teljesen más az értékrend, mint születés után. Ha egy édesanyja megszüli a gyermekét, és úgy hagyja magára, vagy gyilkolja meg, akkor az gyilkosság, csecsemő gyilkosság. Mert ő már egy ember. De a születés előtt történik valami komplikáció, és elveszíti, mi így mondjuk, hogy elveszíti a gyermekét, akkor meg jogi kérdések nem vetődnek föl. Vagyis világos, hogy az embereknek az élet kezdetére vonatkozó gondolatai és gyakorlata elárulja nagyon világosan, gyakorlati tényekben elárulja azt, hogy ki hogyan gondolkodik erről a kérdésről. Az abortuszról azt szokták mondani, úgy szokták magyarul mondani, hogy terhesség megszakítás. Benne van a terhesség szó. Abban benne van az, hogy teher. Vagyis, amíg nem születik meg egy gyermek, addig csak az a jellemzője, az a neve, hogy ő egy teher. Ugye mennyire más ez, mint egy gyermeknek a várása és az elfogadása? Úgy gondolom, hogy ha tovább lépünk egy kicsit, akkor azt is láthatjuk most már, hogy az élet végével kapcsolatban szintén ugyanaz az alapállás dönti el a viszonyulást, hogy valaki a Teremtőben, az Istenben hisz, vagy pedig nem hisz benne. Nézzünk egy következő kérdést, ez pedig az első legyen az öngyilkosságnak a témája. Nincs idő arra, hogy egy alkalommal mindent részletesen kifejtsünk, de néhány gondolatot mégis elmondhatunk. Mi van ebben az elnevezésben benne? Nagyon árulkodó, mert benne van az, hogy gyilkosság, és ugye benne van az, hogy ön maga által végrehajtott gyilkosság. A népben benne van, de vajon tovább is él ez a fogalom? Ha valaki végrehajt egy öngyilkossági kísérletet, azért mondjuk így, mert túlélte, akkor mennyi börtönt fog ezért kapni? Semmit. Miért? Mert az övé az élet, azt csinál vele, amit akar. És figyeljük meg a következő gondolatot. Az az ember, aki egy legyet nem ütne le, hogy egy kicsit túlzóan fejezzem ki magamat, az az ember néha meg nehéz élethelyzetben, nem mondom, hogy szemrebben és nélkül, mert azért ez egy nehéz ügy, de öngyilkosságot végrehajt. Másnak nem törne az életére, de a magáé az más, mert az az övé. A másiké meg annak a másik embernek a tulajdona, tehát ahhoz neki nincs joga. Az öngyilkosság az gyakorlatilag tehát az életnek abból a szemléletéből származhat, hogy az enyém az életem, és azt csinálok vele, amit akarok. Hívő ember csak olyan esetben szokott végső esetben elmenni idáig, hogyha az ő hívő gondolkodásában valami alapvető defektus áll be. Ennek vannak serkentő szempontjai, és vannak olykor már-már majdnem kényszerítőnek tűnő szempontjai, de hát mégsem lehet így elnevezni, hogy igaza van, aki ezt teszi. Gondoljuk Júdás esetére. Tudjuk azt, hogy a Bibliában az öngyilkosság az egy rendkívül ilyen kirívó dolog. A zsidó emberek azok nem szoktak öngyilkosságot elkövetni. Miért? Hát mert hiszik azt, hogy a teremtő, ők is hiszik, hogy a teremtő hozta létre az életüket, a teremtő a tulajdonosa az ő életüknek, ezért ők ilyen módon nem avatkozhatnak be az egyetlen személynek, a teremtőnek a döntésébe, hogy mikor érjen véget az adott személynek az élete. Hogyha arra gondolunk, hogy az Ószövetségben milyen igét tudnánk, milyen történetet tudnánk itt megemlíteni, akkor talán az 1 Sámuel 31 juthat eszünkbe, amelyben a filiszteusokkal harcoló izraelitáknak a királyáról, Saulról van szó, aki egy vesztes csatában, amikor az íjászok már megsebesítették, és halálosnak tűnik ez a seb, de még él, akkor azt mondja az ő fegyverhordozójának, hogy ne várjuk meg azt, hogy ideérjenek ezek a körülmetéletlen filiszteusok, és ők üzzenek gúnyt belőlem, hogy megölnek, hanem te fogd meg a fegyveredet, és szúri át, ölj meg. Úgy is mondhatnám, hogy talán az eutanáziához, mintha ez lenne a legközelebb. Igaz, hogy nem egy halálos, mondjuk egy rákos betegségnek a végső stádiumáról van szó, de egy olyan sérülésről, amely a halál szélére sodorta a királyt, és ezért, mert úgy gondolta, hogy ő neki ez a lépés egy nagyon nehéz lépés lenne, mert ő egy zsidó ember, hát akkor a fegyverhordozó ölje meg őt, de az ő kérésére tegye ezt, ami azt jelenti, hogy már egész közel vagyunk ahhoz, mint egy aktív eutanáziában való segédkezésnek a fogalma. És akkor mit mond a fegyverhordozó? Mit mond róla az ige? Hát azt mondja róla, hogy ő nem vállalta ezt. Miért? Azért, mert hiába kérte a király, hogy ezt ő tegye meg, ő mégis úgy gondolta, hogy ez gyilkosság, és nem egy eutanáziában való jogszerű részvétel lenne. És akkor következik a másik elem, amikor a király nem kapja meg a fegyverhordozójától ezt a szívességet, akkor mégiscsak erőt vesz magán, fogja a kardját, és mégiscsak bele tud dőlni, azaz, hogy öngyilkos lesz. Egy eutanázia-szerű eseménnyel próbálkozik, és amikor az nem működik, mert a hozzá közel álló és erre alkalmas személy nem vállalja föl, mert az eutanáziában való aktív részvételt gyilkosságnak gondolja, akkor jön az öngyilkosság Saul részéről. Vagy gondoljunk Judásnak a történetére. Megint egy olyan egyedülálló eset, hogy valaki, aki az Úr Jézusnak a tanítványa volt, aztán a pénznek a szerelme elcsábította, és illegitim módon lopkodott az Úr Jézusnak a pénztárából, így is mondhatnánk, és aztán ebben az elvakultságában odáig ment, hogy egy rabszolgának az áráért adta el az ő urát, És amikor kiderült, hogy az Úr Jézus most nem fog a hatalmával élni, hogy semlegesítse Júdás tanítványnak az árulását, akkor mit tesz? Elmegy, megpróbálja meg nem történtét tenni az eseményt. Mit tud csinálni? Egyetlen dolgot tud. Az Úr Jézusnak az elfogatását nem tudja megakadályozni. Mit csinál? Visszamegy, és az érte kapott pénzt, ezt a 30 ezüstöt beszórja a templomba a vezetők felé. És ők pontosan tudják azt, hogy ez vérdíj volt, és ezért nem lehet a templom kincstárába tenni, és itt folytatódik tovább a júdási történet, és azzal zárul, hogy amikor azt mondják, hogy te lássad, azaz, hogy nekünk ez már semmi közünk, ez a te ügyed, akkor Júdás úgy próbálja megoldani ezt a rettenetesen nehéz helyzetet, hogy eltérően Pétertől, aki szintén átkozódva és szitkozódva letagadta, hogy valaha is látta volna ezt az embert, tudnélik Jézust, de a bűnbánatnak a helyét megtalálta, szemben ezzel Júdás nem Jézushoz megy, és nem tőle kér bocsánatot, hanem azt a megoldást látja lehetségesnek, elmegy, és öngyilkos lesz. És tudjuk, nem azért, mert mi kitaláltuk, hanem tudjuk, a Bibliából tudjuk, hogy Júdásnak a sorsa elkárhozulás lett. Mi sose szoktunk egy emberre ilyet mondani, hogy ő elkárhozott, mert milyen alapon mondanánk? Ki tudja, hogy életének utolsó fél másodperceiben mi fog történni? De ha ez az igében meg van írva, akkor világos, hogy ez lett ennek a Júdásnak a sorsa. Öngyilkosság. A következő pedig a gyilkosságnak a témája. Figyeljük megint a környezetünkben zajló eseményekből, hogy az életnek az értékét hogy határozza meg a jog. Elég régen történt már, de előszokott ez újra meg újra történni, hogy egy kegyetlenséggel végrehajtott mondjuk kettős gyilkosságnak az a következménye, hogy életfogytiglani börtönbüntetést kap valaki. És ha nem egészséges emberekről, hanem kórházi betegekről van szó. Talán emlékszünk még rá, bár nem mostanában történt a fekete angyalnak az esete. Mi is volt ott? 14 embert úgymond a szenvedéseiből kisegített, magyarul meggyilkolta őket. De idősek voltak, betegek voltak, szenvedtek, fájdalom között éltek, úgy is meghaltak volna, vagy előbb, vagy később. 14 emberért, az előbbi kettős gyilkossal szemben, aki életfogytiglant kapott, ez a fekete angyal 11 éves börtönbüntetés kapott, 14 emberért, és 6 év után, mert jól viselkedett, kiengedték a börtönből. Miről van itt szó? Hát arról, hogy a törvények azok az embernek az értékét nem csak a születése előtti állapotában árazzák be, és a születés utáni állapotban, hanem még a tekintetben is, hogy mennyire van feltételezhetően a halálhoz természetes úton és módon. Vagyis lépten nyomon elárulja a környezetünk, hogy az emberek életének az értéke az változó. Változó. Ha még nem született meg, akkor semmi. Ha maga vet véget a maga életének, vagy kíséreli meg ezt, akkor semmi. Hogyha más gyilkol meg, akkor életerős, egészséges emberek gyilkossága, vagy végelgyengülésben lévő betegeké, az megint nem ugyanaz. Mi ez, ha nem a különböző élethelyzetekben élő személyeknek az értékrend szerinti önkényes emberi besorolása? Igen, mert ha nem a jóisten teremtmények tartjuk az embereket születés előtt is, születés után is, végelgyengülésben is, vagy életerős korában is, ha nem így tartjuk, akkor ezek teljesen logikus dolgok. És amikor demokratikusan, az azt jelenti, hogy démosz, tehát emberek által születnek törvények, akkor a legjobb szándékú törvények sem mennek odáig, hogy a Jóisten teremtményei nem a maguk életének a tulajdonosai, még kevésbé mások életének a tulajdonosai, gondolunk egy eutanáziával kapcsolatos rokoni megkérdezés és nyilatkozás ügyében, és akkor eljutunk odáig, hogy a Biblia nélkül az emberek a legjobb szándékkal is olyan törvényeket hoznak, amelyek a Bibliától, mint ahogy látjuk, meglehetősen eltérnek. Azt is el kell mondani, hogy ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert a szenvedés az egy rettenetes dologgá tud fajulni. Nyilvánvalóan különböző országok egészségügyi intézményeinek a fejlettsége különbözik abban, hogy milyen minőségű a fájdalomcsillapítás egy-egy országban. És az is igaz, hogy az eutanáziának az igénylése olyan államokban, ahol a fájdalomcsillapításnak a végső időkig, a halál pillanatáig nagyon hatékonyan van meg a lehetősége, ott kevesebben akarnak az eutanázia gyakorlatával élni, mint ahol ez alacsonyabb szinten áll. Nagyon nehéz kérdés ez. Akinek volt már olyan rokona, akit talán hosszú időn át ápolt, és látta a fájdalmát, azt szokták mondani, hogy aki nem akarja az eutanáziát elfogadni, jöjjön be egy pár hétre, hónapra a haldokló emberek közé, és akkor majd másképp gondolkodik. A tapasztalat ebbe az irányba menne, de nekünk nem a tapasztalat útján kell a legnehezebb kérdésekben sem járnunk, hanem a Biblia útján, másokra nézve is, és hát ha oda jutunk, akkor magunkra nézve is. Nagyon nehéz életkérdés ez. Könnyű a Bibliát követni olyan dolgokban, amelyek örömteljes útszakasz mutatnak számunkra. De amikor ezek az utak nehézzé válnak, fájdalmassá válnak, keservessé válnak, akkor a Biblia útjának a követése már egy sokkal nehezebb kérdés, főleg akkor, ha jó szándékú emberi megoldások tömege áll rendelkezésünkre a világban, a Bibliának eme kérdéseiről meg nemigen szoktunk beszélni. És akkor térjünk már most konkrétabban rá az eutanáziának a témájára. Kitalált az ember egy nagyszerű fogalmat. Ez az eutanázia. Ugye a görög szónak a két tagja, az első az, hogy jó, a második meg az, hogy halál. Magyarul jó halál. Kérdés az, hogy vajon a Bibliánk szerint van jó halál? Hát igen, van a Jelenések könyvében egy mondat, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, de nem a halál boldogítja őket, hanem az Úrban való élet és az Úrban való elmenetel, annak ellenére, hogy a halál megmaradt az ember ős ellenségének, hiszen a végén a Jelenések könyvében azt is olvassuk, hogy a halál belevettetik a tüzes kénköves tóba, azaz, hogy megszemélyesítve a halált, büntetését kapja meg Istennek, mert valahol ott az Édenkertben, amikor elkezdődött, hogy ha abból enni fogtok, akkor meg fogtok halni, azon a napon meg fogtok halni, pontosabban halandóvá fogtok válni, aztán később majd realizálódik az életetekben ez a halandóság. Ott világosan látjuk, hogy ez Istennek a büntetése a bűnre. Hogy tud az ember Isten büntetéséből jó halált kreálni? Hát úgy, ahogy a temetésnél díszes koporsó van, virágokkal elhalmozzák a koporsót, és elleplezik vele, hogy a mulandóság az igen egy szomorú dolog. Az egy szomorú dolog. Lázár sírjánál az Úr Jézus nem örvendezett, mint némelyek már a hívőség csúcsának tartják, hogy a temetésen is örvendezni kell, hanem könnyekre fakadt, pedig az Úr Jézus ezt nem igen tette meg sokszor, egyszer Jeruzsálem fölött, egyszer meg Lázár sírjánál. Vagyis a halál az büntetésként végigkísér bennünket, és az Úrban való élet, és az ilyen Úrban való élet alkalmával érkező halál, a halálnak a büntetési jellegével szemben már el tud vezetni bennünket, mint egy úton át, egy küszöbön át, át tud vezetni hívő embereket az örök boldogságba, az örökké valóságba. Említettem már, Saulnak a példáját az eutanázia vonatkozásában is. Érdekes egy történelmi adat, hogy Napóleon egyszer megparancsolta az orvosainak, hogy azokat a katonákat, akik megsebesültek, alkalmatlanok a harcra, úgy is lehet tudni, hogy meg fognak halni, azokat öljék meg. Érdekes, hogy Napóleon orvosai megtagadták, hogy úgymond aktív eutanáziában részesítsék azokat, akik ilyen szerencsétlen helyzetbe kerültek. Beszélek konkrétan a Biblia arról, hogy mi legyen a véleményünk erről az emberi találmányról. A válaszunk az, hogy nem beszél konkrétan. Ez a szó, hogy EU és a Thanatosnak a kombinációja nem fordul elő a Bibliánkban, mert a Biblia nem akarja, hogy a halált azt valami eufémizmusokkal valahogy akár még széppé is tegyük. Mert mi emberek mit csinálunk? Hát azt mondjuk például, hogy megváltás volt már neki a halál. Tényleg? A halál a megváltás? Nem az Úr Jézus Golgotai áldozata a megváltás? Vagy, hogy csendben elaludt. Mit jelent? Az, hogy hát ez sokkal jobb volt, mint eddig. És akkor megint a halál egy olyan színben tűnik föl, megpróbáljuk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, hogy igen, a halál végig kíséri az embereket az életútjukon, és ebből a halálból való menekedés nélkül az üdvösség mégis ezen az úton is elérhető, és nem csak az elragadtatásnak az útján. Konkrétumot nem találunk, mert nem jutott eszébe az embereknek a bibliai korban, meg a Jóistennek se, hogy erről ilyen konkrétumot mondjon, mert ő mindig arról beszélt, ami konkrétan fölvetődő kérdés meg probléma volt, ez meg nem vetődött föl. És akkor nézzük tovább. Az életnek a megrövidítése, az élet megrövidítése, amiről szó van, az nem csak a gyilkosság fogalma szerint kerülendő, hanem más szempontokat is fölvet. Mikor záródik le egy ember életében a kegyelmi idő? Meddig van lehetősége változtatni az életmódján, ha nem is gyakorlatilag, de elvileg, a hit tekintetében megváltoztatni akár az eddigi gondolatvilágát? Hol van ez a határ? Hát a Bibliánk szerint a halálnak a pillanatában. Igen, de mi már különböző fogalmakat ismerünk a halálra vonatkozóan, és nem mindegy, hogy az agyhalálról beszélünk, nem mindegy, hogy a biológiai halálról beszélünk, mert ezek különböző stádiumban beérkező állapotai az embernek. De a nagy kérdés az, hogy vajon a teológiai halál, ha egyáltalán használnánk ilyen fogalmat, a teológiai halál, ahol az embernek megszűnik a változtatási lehetősége, nem a fizikai képességeim múlik ez, hogy képes-e még kommunikálni velünk, képes-e megbozdulni az ágyban, képes-e kinyitni a szemét, vagy ilyesmi, hanem a Jóistennel való azon fázisban fönnálló kapcsolatára vonatkozik, amit mi nem tudunk érzékelni, de amit az Úr az ő teremtményével a kegyelmi időn belül tud hasznosítani az ő hozzájárulásával. Nem tud valaki beszélni, úgy gondoljuk, hogy is szoktuk mondani? Ez már nem élet. Ez már nem élet. Ezek a fogalmak azok, amik sodornak bennünket abba az irányba, hogyha nem vigyázunk, hogy a bibliai alapoktól eltérjünk. Persze tudom én, hogy a mai orvostudománynak az a lehetősége, hogy aktív eutanázia nélkül, tehát amikor beleavatkozik valaki abba, hogy hamarabb halljon meg valaki, mint ahogy természetesen meghalna, ugye a passzív eutanázia az, amikor nem folytatjuk tovább az élet föntartásához szükséges kezeléseket, mondjuk a lélegeztetőgépet lekapcsolják például, ilyen esetekre lehet gondolni. Vagy valaki nem járul hozzá a műtéthez. Megmondják neki, ha nem műtünk meg, akkor néhány hetet, hónapod van hátra. És jó esetben az emberrel ilyenkor alá szokták íratni, rosszabb esetben meg a rokonaitól kérdezik meg, hogy na, akkor most mit csináljunk? Műtsük, vagy ne? Műtsük. És tudom azt, hogy az élet megrövidítésének a kérdése, illetve az élet meghosszabbításának a kérdés a Jóisten elgondolt akaratához képest az emberi technikának, orvostudománynak a segítségével mindkét irányba akár befolyásolható is. Vagyis meg lehet rövidíteni az Úr által szabott, a Teremtő által szabott életet, és fordítva is igaz, hogy talán meg is lehet nyújtani az Úr által tervezett életet. Ez nehéz gondolat, mert az Úr akkor is el tudja venni valakinek az életét, ha bármit megtesznek a hosszabbítás érdekében, akkor is, hogyha a lélegeztető gép a maga teljes kapacitásával működik a szükségnek megfelelően, akkor is el tudja venni az életet. De nyilvánvaló, hogy az emberek által, ha valaki mondjuk 14 éve kómában van, 14 év óta egy gyermek például nem régen a híradásokban benne volt, akkor a kérdés az, hogy a Jóisten az ő teremtő akaratával ezt tervezte erre a fiúra nézve, vagy valami mást, amit az ember a maga tudásának a csillogtatásával, bizonyításával még meg tudott nyújtani. Ezek nagyon nehéz kérdések, válaszokat se tudok igazán rá adni, inkább csak azért vetem föl, hogy ezeken érdemes elgondolkodni. Önrendelkezés, illetve az élethez való jog. És akkor itt még egy dolog fölvetődik, mégpedig az, hogy mi a helyzet a mártírokkal. Ez egy nagyon nehéz kérdés. A mi életünkben a Teremtőtől kapott életünk, és az Úr Jézustól kapott, hadd mondjam így, az Úr Jézustól kapott örök életünk, talán az egész életünk során még nem ütközött össze egymással. Vagyis tudtunk úgy, ami Istentől kapott teremtett életünkben élni, hogy ez nem ütközött össze az üdvösségünk elérésének a munkálásával. Azonban vannak esetek a történelemben, meg helyenként más és más szinten, amikor a kettő összeütközik. Rettenetesen nehéz dolog. A Jóisten adta a fizikai földi életünket, mint teremtő, az Úr Jézus meg megszerezte nekünk az örök életet, az üdvösséget. Amikor a kettő együtt már nem vihető, nem úgy, mint eddig a miénk, akkor óriási kérdés, és a mártíroknak ez volt a nagy kérdése, meg ma is ez, hogy az egyiket is Istentől kaptuk, a másikat is Jézus Krisztus által kaptuk, de nem lehet együtt a kettőt tovább őrizni. Mert ha hiszek Jézusban, az örök életem érdekében hiszek benne, akkor sokszor nem lehet együtt őrizni a földi életemmel. Ha nem állok át egy pogány vallásnak a hitvilágába, hanem maradok az Úr Jézus mellett, mondjuk amikor az első keresztjének korában, de azóta is szerte a világon ez újra meg újra ma is kérdés, amikor csak annyit kellett változtatni, hogy nem Jézus az Úr, hanem a császár az Úr, és akkor megmaradt a földi élet, de a kérdés az, hogy megmaradt-e még az üdvösség is. És akkor a mártíroknak ez a rendkívül nehéz döntési helyzete volt. Voltak, akik úgy döntöttek, hogy az örök élet rovására, a Jóistentől kapott, a Teremtőtől kapott földi életüknek a további mentésére megtagadták Jézust. És voltak, akik fordítva döntöttek, hogy a Jóistentől kapott földi életüknek az elvesztése árán is az örök élet mellett döntöttek, és az Úr Jézust Úrnak vallották, akkor is, ha ez a földi életükbe került. De még egy dolog. Azt gondolná az ember, hogy a mártírok azok akkora áldozatot hoztak már az Úr Jézusért, hogy az ő érdemük fölülírja, fölöslegessé teszi, mellőzhetővé teszi az Úr Jézusnak a kegyelmét. A Jelenések könyvében János apostol és más helyeken Pál apostol is, az ő beköszöntőjében viszont, most gondoljuk a Jelenések könyvére, ahol a mártíromságra váró 7 gyülekezetnek szól elsősorban az Úr Jézusnak az üzenete, úgy köszön be, hogy kegyelem néktek és békesség. Mert nem tud az ember akkora áldozatot hozni, még ha a föld életéről hajlandó lemondani, akkor sem, hogy az Úr Jézustól nyerhető kegyelmet, az ő érdeméből származó felénk irányuló kegyelmet nem kellene már elfogadnia, mert az érdemei túltengnek eme szükségen, eme vákumon, a kegyelem vákumán. Miért beszélünk mindenről? Az élet testvéreim különböző helyzeteket hoz. Egyrészt beszélgetéseink közben a véleményünket is megkérdezhetik, vagy mi elmondhatjuk kérdés nélkül is. A mi családjainkban, rokonainkban, gyülekezetünkben előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor talán kimondatlanul, talán kimondottan az eutanáziának, ennek az aktív eutanáziának a kérdése fölvetődik. Esetleg olyan helyen dolgozunk, hogy ez a munkahelyünkkel is kapcsolatos lehet, vagy esetleg magunk kerülünk olyan helyzetbe, hogy tudjuk, hogy hamarosan meg fogunk halni, és akkor szeretnénk a magunk szempontjából szabaddá tenni mondjuk azt a szemét, aki besegítene abba, hogy mi elesett állapotunkban is a halált keressük és találjuk meg, akkor gondoljunk az ígére. Nehéz, kegyetlen nehéz dolog. Heteket, hónapokat, éveket fájdalomban tölteni a halálnak a biztos közelettével nagyon nehéz dolog. De ki mondta, hogy az Úr Jézus követőinek nem lesznek nehéz órái, percei vagy időszakai? De amikor a mi kedves Bibliánk mindent az örök élet szempontjából néz, még a föld élet nehéz kérdéseiben is ezt fogja preferálni, akkor nekünk hívőknek jó lenne ebben a Biblia mellé állni, és a bibliai hitet követni a legnehezebb körülmények között is. Nagy segítség kell ehhez nekünk. Kérjük az Úrtól, és én hiszem, hogy meg fogja adni személyesen nekünk is, ha ilyen helyzetbe kerülnénk. Amen.